Drága embertársak, az Úristen a szívünkre helyezte, hogy beszéljünk arról, hogy háborúk közelek. Ahogy Jézus mondta, hogy hallani fogunk a háborúk híreiről, hogy igazából még nincs. Most beszélnek arról. Most történik a médiában való népszerűsítése a háborúnak, az esetleges háborúnak. És az Úristen folyamatosan figyelmeztet minket, hogy beszéljünk arról. És nem azért lesz háború. Nagy valaki azt gondolja, azért lesz háború, mert mi bevonzottuk, ugye? Van ez az ezó gondolkodás, hogy azért lesz háború, mert ezek bevonzották, arról beszéltek. Emberek, bedughatjuk a fejünket a homokba, attól még lesz háború. A popsink kint marad, akkor a popsink fog szólni, ugye? Tehát a háború az elkerülhetetlen lassan, most már elkerülhetetlen. Tehát nem azért lesz háború, mert én arról beszélek, hanem azért beszélek a háborúról, mert háború lesz. És akinek még van esélye arra, hogy megértse, mi folyik a világban, és hogyan kaphat valódi védelmet, az megmenekülhessen. Egy figyelmeztetés, egy újabb figyelmeztetés azok számára, akiknek még a fülük valamelyest a helykön van, és meghallhatják az üzenetet, a figyelmeztetést, hogy körülbelül mi történik a világban. Nem azt mondom, hogy ez teljesen pontos, amiről itten szó lesz, annál is inkább, hogy én nem vagyok történész. És nem arról beszélek, nem abból a lexikális tudásból beszélek, amivel én rendelkezek, hanem arról beszélek, amit az Úristen a szívünkre helyez. Nekem és néhány kedves barátomnak, akiket szintén vezet az Úristen és ad látásokat, egyértelmű kijelentéseket, hogy azt mi megosszuk embertársainkkal, és figyelmeztessük az embertársainkat arra, hogy mi fog következni. Mert aki örömmel fogadja a figyelmeztetést, az esélyt kap arra, hogy megmeneküljön. Esélyt kap arra, hogy először meglássa a valóságot, mi történik a világban, és arra, hogy amikor jön a veszedelem, akkor tudja, hogy ő arra hogyan kell reagáljon, mit kell csináljon, hogyan kaphat védelmet a jóságos Istentől a veszély esetén. Egy picit szólnék a rémhírterjesztésről. Ismételten szólok a rémhírterjesztésről, ugye? Mert egyértelmű, hogyha valaki hall egy ilyen felvételt, egy ilyen hanganyagot, egy ilyen YouTube-os videót, akkor ugye hát leghamarabb, a legkényelmesebb és a legkönnyebb az, hogy hát megbélyegezzük az illető szemét, hogy rémhírterjesztő. Tudom, hogy ezt a bélyeget én nem vakarhatom le magamról, mert tulajdonképpen az első perctől, amikor mi arról beszéltünk, hogy be van etetve a világ, meg van tévesztve a világ, a világ népessége, a világ lakossága, meg van tévesztve a média által, a főáramú média által, és az alternatív média által is, az összeesküvés elméletek által is be vannak csapva az emberek, és tulajdonképpen a vírus az emberek agyában terjed a fenevad képén keresztül, a képernyőkön keresztül. Ha valahányszor, tehát megpróbáltuk egyáltalán megkérdőjelezni, hogy ez így van, tényleg így van, annyiszor ugye tiltották a videóinkat, és azt a bélyeget kaptuk, hogy rémhírterjesztők vagyunk, és persze ilyenek voltak Magyarországon is, Romániában is, hogy ők a rémhírterjesztők. És érdekes módon ugye az történt, hogy aki hallotta a mi rémhíreinket, ugye, amit beszéltünk Istentől, Jézus tanításából, azok az emberek nemhogy megijedtek volna, megrémültek volna, hanem ellenkezőleg megtelt a szívük békességgel, lett örömük, kaptak szabadulást Istentől, megkapták a bűnök bocsánatát, megkapták a látás ajándékát, és nem hogy félnek, betoltak volna, hanem ellenkezőleg van bátorságuk, van békességük a jóságos Istentől, mint ahogy régebb egymás az emberek köszöntötték, hogy békesség Istentől. Ez történt. Hát akkor hogy vagyunk mi a rémhírterjesztők? Vajon az én híreimnek köszönhetően viselnek az emberek maszkot? A saját autójukban is és mindenhol? Kételkedem ebben. Ha valaki ebben nem kételkedik, az szerintem az kapcsolja ki ezt a videót. Kapcsolja ki ezt a hangfelvételt. Nem neki való ez a hangfelvétel. Kapcsolja be a televíziót, a híreket, a különböző hírportálokat, és azt kövesse, addig, amíg jól lakik azzal. Tehát a rémhír terjesztő ugye a főáramú média, a fősodrás szemében, ugye szemszögéből mi vagyunk, mert nem értünk egyet, hanem kijelentjük azt, hogy Isten teljesen másképp gondolta ezt. Jézus teljesen másról beszél, hogy a kereszténység szembe ment Jézus szavaival, az ő tanításaival. Egyértelműen kijelentjük, és alá is támasztjuk ezt. És aki hallja mi beszédünket, Ugye egyesek esélyt kapnak arra, hogy megmeneküljenek, de tulajdonképpen mindenki esélyt kap. De egyesek meg is menekülnek, kapnak igazi vigasztalás Istentől, igazi bátorítást, gyógyulást az ő lelküknek és az ő testüknek. És mégis mi vagyunk a rémhírterjesztők. Emberek, csak úgy zárójelben érdekességképpen elmondom, hogy mindig is voltak ilyen rémhírterjesztők, akik elmondták előre, hogy háború lesz. Amikor jött is már háború szag volt, ugye, a levegőben, ők elmondták, hogy ügyeljetek, mert háború lesz. Ügyeljetek, a királyt is figyelmeztették arra, hogy háború lesz, és a nép oda fog veszni. Hogyha nem váltanak irányt, ha nem térnek meg, ha nem térnek vissza az igazsághoz, a mindenható Istennek a szavához, akkor sajnos nagyon sokan el fognak veszni. És akkor most nézzük meg, hogy mi a válasz arra a kérdésre, hogy melyik az az ország, amely a magyarok vérét issza. Szerintem egyesek már kitalálhatták, ugye, hogy körülbelül melyik az az ország, és ez nem egy új dolog, tehát ez nem tegnap óta történik, hanem ez már nagyon régóta történik. Nem csak a magyarok vérét issza, hanem az egész világ vérét issza, sőt meg van részegülve az emberek vérétől, mert az emberek véréből, az emberek életéből él, tartja fenn a hatalmát. Szerintem nagyjából mindenki kitalálhatta, hogy melyik ez az ország. Viszont aki nem teljesen van képbe, annak mindenképpen azt javaslom, hogy nézze meg azt a videót, amelynek az a címe, hogy Amerika égni fog. Van egy ilyen profécia, fel van téve a YouTube-ra, a Facebookra is meg lehet nézni. Egy román proféta Amerikában, ugye román ember, elmondta, mi fog történni Amerikával, és felhívta az emberek figyelmét, az amerikaiak figyelmét teljesen bátran, egyenesen, egyenes testtartással, hátgerinccel, elmondta, hogy ti vagytok a Babilon. Amerika a Babilon. Hogy mi az, hogy Babilon, én most nem tudok belekezdeni és elmondani átózéig, hogy mi az, hogy Babilon. Mert nem az én dolgom, hogy itt nem biblia tanfolyamot tartsak, akit nem érdekel az igazság, úgy sem fogja megérteni. Akit az igazság érdekel, annak már van sejtése, hogy miért nevezhető Amerika Babilonnak. Semmiképpen nem az a Babilon, amely ugye, hát földrajzilag ott van, ahol ugye volt a régi Babilon, mert a leírás, amit lehet találni a Bibliában, az Ószövetségben és az Új Szövetségben, egyáltalán nem illik már arra a régi Babilonra, ami ugye volt ottan keleten. Tehát sokkal inkább illik Amerikára, de ugyanakkor illik az egyházra, ugye, a kereszténységre, tehát a maga a babiloni mentalitás, ugye. Tehát a Babilon az, azon mondjam azt népek, nemzetek összessége, emberek összessége, vallások összessége, akik a babiloni mentalitásban vannak. Az egyiptomi, Szodoma, Gomora mentalitásban vannak. És úgy igazából szerintem mindenki tisztában van azzal, hogy ez a mentalitás, ez honnét ered, honnét terjed, melyik irányból jön és merre tart. A témát csak úgy érdekességképpen mondom, én nem volt nekem szándékomban ilyen dolgokról beszélni egyáltalán. Nem szeretem a politikát, távol tartom magamat tőle, amennyire lehet, viszont nem azt csinálom, amit akarok. Amióta a Krisztus kezébe helyeztem az életemet, én nem azt csinálok, amit akarok, és nem azt mondom, amit akarok, hanem azt mondom, amire elhívást kapok, és amiről beszélnem kell. Tehát számomra ez a téma idegen, a történelmet sem szerettem annyira, nem is értek annyira hozzám, viszont azt el kell mondjam, hogy a történelmet nem azok értik, akik ismernek mindent a történelemből, hanem azok értik a történelmet, akik ismerik az igazságot. Miért mondom ezt? Azért mondom ezt, mert a történelem, mint ugye köznyelven is szokták mondani, a történelem ismétli magát. A másik kijelentés erre vonatkozóan az, hogy nincs új a nap alatt. Tehát, hogyha én megismerem egy korszaknak a történelmét, ugye, egy népnek a történelmét, akkor nagyjából ismerem az egész világnak a történelmét. Nincs új a nap alatt. Ami a zsidókkal történt, azt ugye elmondtam többször, az a magyarokkal is éppen úgy megtörtént. Tehát a magyarokra is lehetett volna írni egy ilyen Bibliát, ugye akár a hunokra, vagy egy ilyen ószövetséget. Mert nagyjából az minden néppel is, minden nemzettel megtörtént. Amikor úgy helyreállt az ő erkölcsük, az ő szívük, a gondolkodásuk, a józanságuk, a lelkük, akkor az a nép ugye felemelkedett, erősebb volt. Amikor viszont megtagadták, elfordultak az igazságtól, az élet törvényétől, akkor az a nép ugye, hát, ugye nem csupán, hogy elbukott, hanem volt olyan, hogy el is töröltetett a föld felszínéről. Ez van. Úgyhogy itt, ha valaki érteni akar a történelmet, annak nem az a dolga, hogy most akkor megismerje minden népnek a történelmét, az agyát megtöltse fölösleges információval, hanem az jelenbenek az a dolga, hogy megismerje az igazságot, Isten igazát. Megkérdezze az ő teremtőjét, hogy mi az ő véleménye az emberiség történetéről. És akkor meglátja azt, hogy úgy igazából elég, hogyha megismere a történelmnek egy részét, mert úgy igazából ugyanaz ismétlődik minduntalan. Pontosan, mint ahogy a váltakozó áram váltakozik, ugye szinuszosan váltakozik a két drótban, ugye a két elektromos húzalban, ugyanúgy váltakozik a történelem, tehát ilyen szinuszosan hol fel, hol le. Tehát ugyanaz ismétlődik. Nincs új a nap alatt. És aki megérti, hogy ez miért van, az nyilván azt is érti, hogy körülbelül mi következik. Tehát mi van, mi az, ami soron következő. Ugye? És korábban beszéltünk, volt egy olyan videó, hogy Amerika, tehát igen, Amerika vagy Oroszország, halál vagy rabság. Ez volt a videó címe, és volt a napokban egy másik videó is, valami hasonló, már nem is tudom mi a címe, mert elvek vagy a címekkel, egyszerűen én sem tudom követni, hanem még van egy videó, ami szintén erről szól, csak mindegy, nem ez a lényeg. Tehát van egy konkrét videó, Amerika vagy Oroszország, halál vagy fogság, vagy rabság, valami ilyesmi. Abban a videóban el van mondva, abban a felvételben el van mondva, hogy körülbelül mi fog történni. Isten adott figyelmeztetést arra vonatkozóan, mi fog történni. Igen, van egy másik videó is, egy másik állom. Egy kedves barátunk kapta ezt a figyelmeztetést, ami szintén arra vonatkozik, hogy nagyon komoly problémák következnek. És ugye érdekes módon most már a médiában is kezd hangosabban szólni, nyilvánvalóvá válni az, hogy elég erőteljes konfliktus kezd kiéleződni a kelet és a nyugat között, ugye. A nagyhatalmak, a NATO, az Amerika, ugye, és Oroszország a kelet között. És ennek a konfliktusnak most a látszólagos oka, de akár lehet a valós oka is, ugye, az ukrajnai, háborúk, ugye, háborgások, Ukrajnát is ugye csatolni akarnák a NATO-hoz, őt is bevegyik a világ nagyhatalmasai közé, és azt mondja Putyin, hogy hello fiúk, ez így nem lesz korrekt, mert itt az történik, hogy Amerika ugye sorra rúgja fel az egyezményeket. Tehát aláírt különböző egyezményeket, és azokat sorra rugdossa fel, mit sem törődve azzal, hogy ő ezt valamikor aláírta, megegyeztek, kezelt rá, meg minden, felesküdtek, meg minden, őket nem érdekli. Felrúgja az egyezményeket, és Putyin egyértelműen kijelentette, hogy ügyeljetek, mit csináltok, mert lehet, hogy többen vagytok, sokan vagytok, de ne feledkezzünk meg arról, hogy nekünk a legerősebbek az atomfegyvereink, és hogyha itt tovább pimaszkodtok, akkor itt valami nagyon fog szólni, és elképzelhető, hogy ott mindenki pusztulni fog. Tényleg, Isten könyörüljön rajtunk, de hogyha az emberiség nem veszi észre, hogy mit tesz vele a babiloni mentalitás, a sátáni mentalitás, akkor sajnos elkerülhetetlen lesz a háború. Én a háborúról nem azért beszélek, mert kívánom, hogy legyen háború, hanem azért beszélek, mert kívánom, hogy legyen az elkerülhető. Jónás próféta nem azért beszélt a királynak arról, hogy mi fog történni Ninive városával, mert ő azt akarta, hogy az történjen, hanem azért beszélt arról, mert Isten őt neki szólt, hogy figyelmeztesse a királyt. És ő nem is hit abban, tehát ő nem is hit Isten szavában a próféta. Ő szinte elképzelhetetlenek tartotta, hogy a város meg fog menekülni, mert annyira belemett már a szodomizmusba, ugye, tehát a város annyira elbukott és annyira elfordult az élettől, az élet törvényétől, az élet Isten adta törvényétől, a mindenható Istentől, hogy ő abszolút nem hitte, hogy van még esélye Ninivének arra, hogy Isten megkönyörüljön. És hát az történt, hogy egy darabig ugye bujkált a felelősség elől, próbált elszaladni a próféta. Utána ugye, amikor a Cetha gyomrából kikerült, akkor elment a királyhoz, elmondta, hogy hello királyom, Isten ezt üzeni, viszontlátásra, elmente. És kiment a hegy tetejére és várta, hogy mikor fog elpusztulni a város. Viszont érdekes módon nem az történt, Isten megkönyörült a városon, mert a király is meggondolta magát. Ilyetét vette a dolgnak, meggondolta magát, és megtértek az Istenükhöz, és így nem pusztult el a város. Tehát mi is, tehát hogyha ilyen emberek, mint én beszélnek a háborúról, mindenki és mindenki kép ilyen okkal beszél a háborúról. Ügyeldek, magyarok, hogyha tovább haladunk a babonaság mezején, ha tovább megmaradunk az Isten tagadásban, hogyha tovább üzzük az eszünköt, a sámánizmust, a sátánizmust, a varázslást, és nem vágyunk arra, hogy az élő Isten, az ég és a föld teremtője szóljon hozzánk, és azt mi halljuk, akkor óriási problémák lesznek, és nem fogjuk elkerülni a háborút, nem tudjuk elkerülni, a vérengzést sem fogjuk tudni elkerülni, és a nemzetnek a vesztét sem fogjuk tudni elkerülni. Ez a lényeg, emberek. Sajnos az történik globálisan, világszinten, ugye Ukrajnában is az történik, hogy hát ők vágynak arra, amit Amerika nekik megígért. Mi is vágytunk arra. Amikor Amerika megmutatta a szép új világot a televízión keresztül, a színes tévén keresztül, akkor a bugyik beáztak. Mindenki Amerikába akart menni, még én is, sőt ki is mente. És megláttam, hogy nem éppen úgy van, mint ahogy láttam a filmekben. Tehát Amerikára egyértelműen is teljesen ráillik az, amit találhatunk az Ószövetségben, valamint az Új Szövetségben a Babilon leírásáról, hogy az ő paráznaságának a borából ittak minden népek. Megrészegettek, tehát elkábította, a látvánnyal elkábította az egész világot. Valósággal megrészegettünk, és összekavartuk a fejünkben a szabadságot a szabadossággal. Amerika hozta a szabadosságot számunkra, de azt nem mondta, hogy fiúk az... És tehát olyan, hogy mondjam, tehát a csomagoláson meg az volt írva, hogy szabadság. Szabadság, szobor. Hát miért kell nekünk a szabadságról egy szobor? Most ezen gondolkozz el, őszintén. Miért kell nekünk a szabadságról szobor? Hát azért, mert a mi szabadságunk az meg van kövülve. A szabadságunk az már nem bennünk van, hanem egy idióta szoborban. Érthető? Kell nekünk egy kőszobor arra, hogy minket emlékeztessen arra, hogy szabadok vagyunk. Miféle szabadság ez? Ez egy olyan szabadság, ami úgy fog fájni, amit az emberek sosem fognak elfelejteni, akik belekerülnek ebbe a fájdalomba. Emberek, ez nem szabadság. Ez nem szabadság. Amikor a mi szabadságunk egy szoborban van, egy szobor kell szimbolizálja a szabadságot, azt jelenti, hogy a szabadságtól nagyon távol vagyunk, sőt, távolabb talán már nem is olyan lehetnénk. Egy lépés van még, csak hátra az már a pokol, úgyhogy hogy gyehenna tüze. Tehát, hogy lássuk, hogy mi történik az ukránokkal, körülbelül az történik, ami velünk is történt, ami a magyarokkal is, ami a románokkal is történt. Mindenkivel ez történt. Hittünk mindannyian, én is hittem Amerikának. Hittem én is Babilonnak. Kit érdekelt Isten? Hát van dollár, van pénzkereseti lehetőség, van lehetőség arra, hogy közösséget vállaljunk a pénzzel, a mammonnal, a sátánnal. És itt a földiekben gyarapodjunk, semmiképp nem a lelkiekben. A földiekben, ugye? A földi gazdaságunkat növeljük, és megrészegettünk. A paráznaság borából ittunk, ugye jelképesen, ahogy mondja a Biblia, meg vagyunk részegedve, és Ukrajna is most meg van részegedve, mert mit mond nekik Amerika? Hát ugyanazt, amit a magyaroknak mondott, és a románoknak is, mindenkinek. Szabadság, hoztam a szabadságot, szobor formájában ráadásul. Ők nem tudják, hogy az nem szabadság. Ők nem tudják, hogy az ingyen pornó az nem szabadság. Na de remélhetőleg, és remélem azt, hogy amikor megtudják, akkor nem lesz túl késő. Nem lesz túl késő. Tehát ugye az történik, hogy Putyin egyértelműen elmondta, van is egy videó erről, ami a szemem elé került, most megpróbálom megkeresni, hát ha valahogy meg tudnám mutatni a képernyőn, hogy melyik az a videó, akit érdekel, nyugodtan nézze meg. Egy valós kijelentés, ez ugye, ezt mondta az orosz elnök, és úgy gondolom, hogy úgy néz ki, hogy teljesen komolyan gondolta. Sőt, óriás az esély arra, hogy ezt nem fogjuk tudni elkerülni. Miért mondom azt, hogy nem fogjuk tudni elkerülni? Azért, mert egy olyan szellemiség által leuralt ország, mint Amerika, és az ő fennhatósága alá tartozó kisebb országok, az ugye a nagy hatalmak, a NATO. Úgy mondta a kedves barátom, hogy ez a NATO, ez egy ilyen hivatalos terrorizmus, gyakorlatilag. Egy ilyen hivatalos világméretű terrorizmus. Tényleg az a NATO. Európai világ nagyhatalmak, ugye? Persze érdekes módon nincsen benne Oroszország ebben a nagyhatalomban. A videó az itt van, beteszem a képernyőre, lássátok, az a címe, hogy Putyin a nyugatnak 2. Ebben a háborúban nem lesz győztes. És arra utal, hogy hogyha tényleg kitör az atomháború, akkor nem lesz ott a győztes, ott mindenki el fog pusztulni. Ez van. És ha megnézzük azt, hogy tulajdonképpen ki indítványozza ezt a háborút, vagy ki részéről áll fenn annak a lehetősége, hogy ki fog törni egy atomháború, akkor teljesen egyértelmű. Egyértelműen látszik. Most nézzük meg, hogy én nem azt mondom, hogy Oroszország ez egy földivány ország, nem, egyáltalán nem. Én tudom biztosra, hogyha most Románia vagy Magyarország orosz fennhatóság alá kerül megint, akkor megint rabság lesz, de nem halál. Most gondolkozz azon, hogy következő órában, következő napon ugye meghalsz, vagy következő hónapban meghalsz, instant módon, felkészületlenül, vagy pedig rabságba kerülsz, nem lesz olyan gyönyörűséges életed, viszont még fogsz élni, és lesz lehetőséged arra, hogy a lelked megbéküljön Istennel. Na ez Oroszország, ez a fogság. Ugye erről beszélt Jeremiás egyébként. Tehát teljesen laikusan nézve a dolgot, mert ugye én sem értek, nem foglalkoztam, mint mondtam, sem a politikával, sem a hírekkel, nem érdekelt, inkább azt próbáltam megérteni és megismerni, hogy mi Isten elképzelése az életről, főképp az elmúlt időszakban. De hogyha azt nézzük, hogy Oroszországban van egy ilyen stabilitás, tehát ezt az elnököt szereti a nép, nem ócsárolja, és nem akarja folyton leváltani, és nem akar egyfolytában tüntetni, hanem szereti a népőt. Tehát szereti az ő vezetőjét, még ha nem is tökéletes ő. Ezzel szemben Amerikában mi történik? Tehát az nem csupán, hogy tehát egy paródia, az államvezetésnek, az országvezetésnek a paródiája. Tehát nézzük meg, hogy mennyire instabil az amerikai kormány, mennyire instabil az összes kormány itt világviszonylatban. Mondjuk a magyar kormányról azt kell mondani, hogy ahhoz képest még ugye jól tartja magát. Erről is kaptunk egy érdekes kijelentést, hogy valamelyest ugye az Orbán kormány hasonlatos az orosz kormányhoz, ugye, viszont hát nem annyira stabil, nem annyira erős, és ez annak köszönhető, hogy ugye Magyarország, a magyar kormány picit ugye kétfelé sántikál ő is, tehát ő is, mondjam azt, ugye paráználkodik, szajhaként viselkedik, mert nyugattól elfogadja a pénzt, Putyinnal meg puszipajtás, ennek ugye kicsit kellemetlen következménye is lehetnek, ez az igazság. Tehát egyértelmű, hogy ha ki lesz provokálva az atomháború, nagy Isten, akkor nem ennek az embernek lesz köszönhető, nem az orosz elnöknek lesz köszönhető, mert ő ezt nem akarja. De egyre inkább feszegetik a húrokat, ugye, nyugatról. Tehát most képzeld el, hogy amiről beszél, hogy a NATO hadierőket, tehát katonai bázisokat állított fel itt a környező országokban, Romániában is, Lengyelországban is, itt keleten, és olyan fegyverek vannak, olyan rakéták vannak, amelyeknek a hatósugara benyúlik az ő fennség területére, akár több ezer kilométerre is. Ez nem egyértelmű fenyegetést jelent Oroszország számára? És nem jogos, hogyha azt mondja, hogy emberek, hello, ezt tovább ne csináljátok. Ez egy picit olyan ugye, hogy Putyin is, mit tudom én, ott körbeveszi, hát nem tudom, most Amerikát nehéz körbevenni ilyen szempontból, aki szerencséje van, de Mexikóban ilyen katonai pontokat állít fel, és meg Kanadába, hát igen, Kanadába, meg Mexikóba, meg Dél-Amerikába is, és azzal fenyegeti Amerikát, hogy ugye, mit csinálsz, mert itt belövök egyet, behajtok egy valamit a Washington közepére. Tehát kemény dolgok történnek, tehát mint mondtam, engemet nem érdekel, nem szívesen foglalkozok ilyen dolgokkal, mert nem ez a fontos. Ez annyiban fontos, kedves hallgatók, hogy lássátok azt, hogy körülbelül hol tart a világ, és az, hogy holnap, vagy hónap után, vagy fél év múlva élni fogunk ez, az teljesen bizonytalan. Tehát nem garantált az, amire régebb volt garancia, valamelyest. Sőt, az elmúlt, ugye, nem tudom én hány évben, kb. 80 évben, ugye, volt erre garancia, nem volt háború. Volt idő megöregedni, volt idő még betegeskedni is, volt idő megbánni a hülyeségeinket, a hazugságainkat, a bűneinket, volt idő megboldogulni. De most nem lesz. Tehát, hogyha azt a gombot megnyomja valahol valaki, akkor sajnos azt fog történni, hogy nagyon sok embernek az élete kettébe fog törni. És az a piros gomb nem fogja megkérdezni, hogy hello Pistike, te készen állsz arra, hogy átléd a küszöböt? Nem. Ezért veszélyes időszakban élünk. Tehát mondom, bármi történhet, bármelyik percen bármi történhet, kirobbanhat egy háború, és az van, hogy jelen pillanatban a világ népessége annyira le van züllesztve, a lelkek annyira le vannak züllesztve, annyira megvan vannak részegedve, úgymond Amerikától, a babiloni szellemiségtől, hogy hogyha hirtelen az embernek az élete most véget érne, ugye egy ilyen katasztrófának egy katasztrófa következtében, akkor nagyon sok lélek egyenesen a tűzbe menne. Mert azt a sok, amit ő itten felhalmozott, azt a sok neheztelést, azt a sok bántalmat, azt a sok hazugságot, azt a sok bűnt, ő átvinné feloldozás nélkül. Ez a probléma konkrétan. Tehát ez a baj, hogy általában a balesetekkel is, meg az ilyen hirtelen elhalálozásokkal, hogy az embernek nincs lehetősége megbékülni és békességben távozni ebből a létállapotból, ahonnét egyébként mindenkinek távoznia kell, előbb vagy utóbb. Csak hogy nyilvánvalóbbá váljon az, hogy melyik az az ország, amely a magyarok vérét issza, és mit fogalmaztam így, hogy a magyarok vérét issza, Amerika, ugye? A kedves barátom felhívta a figyelmet arra, hogy mi történt 56-ban. A magyarok úgy várták Amerikát, mint a messiást, mint ahogy a zsidók várták annak idején, vagyis egyesek, ugye, vagy várták a megváltót. Tehát a magyarok, ugye, az eltévedett magyarok, ők tényleg abban bíztak, hogy majd jön az amerikai hadsereg, az amerikai mit tudom én mi, és felmenti őket, meg megszabadítja őket, meg minden. És tényleg reménykedtek, ott látták a szabad Európában, meg mindenhol, nem tudom, ilyen rádiókban, hogy semmi gond, jön Amerika és felszabadít minket, és tényleg Amerika lett az a mi istenünk. És azóta is érdekes módon még mindig Amerika a mi istenünk, még annak ellenére is, hogy nyilvánvalóvá vált az, hogy Amerika a szuezi csatornát a magyarok vérén nyerte meg. A magyarok vérén. Tehát, hogy igazából a magyarországi forradalom azért volt körülbelül kirobbantva az 56-os szabadságharc, hogy elterelje az oroszok figyelmét a szuezi csatornáról, és közben szépen ők megírták azt az egyezményt, ugye, miszerint a szuezi csatorna az ő fennhatóságok alá kerül. Hát miért pont a szuezi csatorna? Hát egyértelmű. Hát egyértelmű, hogy mire fájt a foga mindig is Amerikának, ennek a babiloni gondolkodásnak, gazdagság, pénz, természeti források, ugye, kőolaj, meg társai. És most ugyanezt történik, tehát mostan ugye szépen sumák módon lopakodva közeleg Amerika, ugye, Oroszországhoz, és ott van most már ugye a határon, és azt mondja Putyin, hogy hello fiúk, ez így nem lesz jó. Itt mindenki meg fog halni. Ha tovább feszegetitek a hurokot, mindenki meg fog halni. Az ember még, hogy mondjam, lelkismeretesen gondolkodik, mert tudja, hogy óriási veszély fenyegeti az emberiséget, hogyha nem hagyják abba ezt az őrültséget. De ezt a lelki ismeretiséget amerikai részről, nyugati részről most már lassan egyáltalán nem várhatjuk el. Ott, ahol az emberek azért tüntetnek, mert ők össze akarnak házasodni a mosogatórongyal, most már kis ugye túlzással mondtam, mert tudtommal ilyen még nem volt, de ilyen állatokkal, meg nem tudom, ilyen közösülés, meg gyermekekkel, ugye ez most már emberi jognak számít bizonyos helyeken. Na, az ilyen helyekről nem várhatjuk a lelkiismeretet, emberek. Érthető, miről van szó? Erről. Tehát nyugatról, Babilontól nem várhatjuk azt, hogy ő hirtelen elkezd elérzékenyülni, és elkezd pityeregni, hogy jaj, hát milyen nagy probléma lenne, hogyha most meghalna hirtelen 1 milliárd ember, vagy 2 milliárd ember. Őket nem érdekli. Nem érdekli. Tehát hiába, hogy van figyelmeztetés, őket nem, feltetőleg nem fogja érdekelni a figyelmeztetés. Mert csak akkor érdekelhetni őket a figyelmeztetés, hogyha volna bennük lelkiismeret, hogyha még élne a lelkiismeret. De azt tudjuk jól, ugye, hogy maga a mammon, azt kiírtja az emberekből. Itt Székelyföldön is most már lassan lelkiismeret az egy ilyen történelmi, ilyen elavult fogalom. Nem tudják az emberek, mi az, hogy lelkiismeret. Itt Székelyföldön is szégyen beszélni Istenről. Az ő szaváról, a Bibliáról és Jézusról. Oda vagyunk kerülve, hogyha egy társaságba akarsz beszélni a Bibliáról vagy Jézusról, ugye, hogy mi van leírva, mit mondott Jézus, szinte gáz, ugye. Egyből már kezdik, hogy szektás, vagy meg mit tudom én mi. Ide vagyunk kerülve. Hát akkor honnét lelkiismeret? De amikor arról beszélgettünk, hogy mit láttunk, milyen amerikai filmet láttunk, milyen pervez amerikai filmet láttunk, azon röhögtünk, sőt vicceket csináltunk belőle. És attól voltunk népszerűek és intelligensek, hogy viccet csináltunk a perverzióból, az életellenességből, az erkölcstelenségből. Ez Babilon, emberek. Tehát mostan körülbelül azt lehetne mondani, hogy itt Kelet-Európában, Magyarországon, Romániában, ott vagyunk a Babilon, a nagy Babilon és a hogy mondjam, a rabság földje között félúton, ugye, mert Oroszország, mint ahogy eddig is ugye, megmutatta, az rabság volt, nem az volt, hogy mindenki azt csinál, amit akar, mindenki úgy vélekedik, ahogy akar, az nem. Tehát az orosz fennhatóság, az orosz kommunizmus, az sosem arról szólt, hogy mindenki azt csinál, amit akar. Egyáltalán. Viszont az jobb volt a lélek szempontjából. Akkor még volt erkölcs, volt összetartás, volt szeretet, volt segítőkészi, persze volt besugás is. Tudjuk jól. De már most is van besugás. Hát itten Székelyföldön az emberek egymás sugdossák. Tehát kihívják a, mit tudom én, a rohamosztagot, hogy ha valaki egyet tüsszentett, és még fingott is melléje. Ez történik Székelyföldön. Hát akkor hol van az az erkölcs, amely meg tudná állítani a háborút? Hol van emberek? Tehát azt történt, ugye az 56-os forradalom szabadságharc esetén, ugye, hogy gyakorlatilag úgy fogalmazta a barátom, hogy Amerika kezében Magyarország egy ilyen B opció volt. Volt neki egy A opciója, egy A terve, az nem akart működni. A B terv az volt, hogy kirobbantja a forradalmat, ugye, Magyarországon, és amíg az oroszok azzal bíbelődnek, hogy ott Magyarországon a magyarok nem férnek a bőrükben, lázadnak a kommunizmus ellen, vagy az orosz fennhatóság ellen, addig ők szépen a Suezt lenyúlják, és ráteszik a kezüket, és szépen lepecsítelik, hogy ez a miénk, ez a miénk. És utána magyarok ugye nagy reménykedve, még csak egy pár nap és jövünk, mondták, hogy a szabad Európában, és nem jöttek. Nem jöttek. És most akkor a kérdés az, hogy ez a nép mit érdemel? Ez a nemzet mit érdemel? A magyar nemzet mit érdemel, amikor hit az ő gyilkosában, akinek részben köszönhető az, hogy nagyon sokan meghaltak, ugye? Nagyon sokan odavesztek, és hit bennük, ő becsapta őket, megcsalta őket, tehát valódi kurvaként viselkedett, paráznaként viselkedett, és ezek után, hogy nagyon sok magyar fiatalnak és idősnek és nagyon sok ember gyermeknek a vére elfolyt, ugye, mert Amerikának kellett a Suez, még mindig Amerikának hiszünk. Tehát mit érdemel egy ilyen nép? Ez a kérdés, emberek. És tudjátok jó, hogy én nem foglalkozok a politikával, tudom, hogy az összes rossz, hogyha az ember jót akar, akkor ne azon gondolkozzon, hogy baloldal vagy jobboldal, hanem azon gondolkozzon, hogy megvan-e békülve Istennel, vagy nincs. Megismerte az ő igazságát, vagy nem ismerte meg. Megkapta-e bűnök bocsánatát, vagy nem kapta meg? Ez a legfontosabb kérdés. És csak azután gondolkodhatnánk azon is talán, hogy ugyeljetek, mit csináltok, mert most mindenki ugye akar reménykedni, hogy hozzák a nagy szabadságot megint ugye a baloldal. Nem. Sokkal rosszabb lesz, mint a mostani Orbán kormány, Fidesz kormány, Fidesz vezetés. Sokkal rosszabb lesz, teljesen biztos. És aki nem hiszi, hát talán meg fogja látni. Miért? Azért, mert a baloldal, ahogy én látom, hát ő inkább az amerikai szabadság címszó alatt, szabadság védjegy alatt hozná be Magyarországra a szabadosságot. És elmondtam, és egyértelműen kijelentettük, mert Isten nekünk kijelentette, hogy Amerika ítélet alatt van, el fog égni. Tehát, hogyha az ember, ha a nemzet avval a szellemiséggel szövetkezik, még ezekben a nehéz időkben is, amely ítélet alatt van, és égni fog, mint ahogy elmondta ez a Dumitru Dudumán, akkor ugye egyértelműen következik ebből, hogy az ő sors része is az, hogy égni fog. Tehát, hogyha a magyar nép, a magyar nemzet esélyt ad egyáltalán arra, erre a nyugati szövetségre, esélyt ad erre a szövetségre, égni fog. A halált választja, hangsúlyozom, hogy ha Oroszországgal szövetkezik, egy nagy valószínűséggel hamarosan kirobbanó háború esetén. Ott sem lesz leányálom, sajnos ugye, mert eddig sem volt leányálom a kommunizmus, de viszont megtörténhet az, hogy kevesebben fognak meghalni. Lesz még élet Magyarországon. Hogy a határok hogyan fognak majd megint alakulni, Isten tudja. Nem is az a kérdés. Nem a kérdés az, hogy egyszerre hány magyar ember, hány magyar lélek fogja elveszíteni a lehetőséget az életre, arra, hogy megbéküljön az élettel, az élet teremtőjével. Ez a kérdés. Ez a kérdés, emberek. És felkerüljem a figyelmet arra, hogy mit profitált Jeremiás annak idején Izraelnek. Miért? Tehát, ugye mondtam azt, hogy a történelmet nem ismerem, de tudom, hogy hogyan működik az. Tudom, hogy hogyan működik, van sejtésem. Még ha nem is tudom teljesen pontosan, teljesen biztosan, nagyjából van sejtésem. Hogy az, hogy egy nemzet meddig él, mikor lesz szétverve teljesen, azt meg lehet érteni a Biblia alapján, az Ószövetség alapján. Amikor Jeremiás elment és figyelmeztette a királyt arra, hogy veszély közeledik azért, mert túlságosan eltávolodtak Istentől, megtagadták Istent, az ő szavát, akkor kirögték őt, börtönbe vetették Jeremiást, a prófétát. És amikor hallották, hogy közeledik a nem tudom melyik sereg, az egyiptomi vagy a babiloni sereg, akkor elővették a prófétát, hogy te Jeremiás, mit is mondtál, hogy térjünk meg? És azt mondta Jeremiás, hogy nem, most már nem kell megtérni. Akkor kellett volna, amikor én mondtam. Most már ne azzal foglalkozzatok. Hát akkor mit csináljunk? Azt mondja, hogy önként vállaljátok a rabságot. Ha önként belementek a fogságba, az jobb nektek, mert különben elvesztek. Jobb rabságban lenni, jobb börtönben lenni, életben, mint elveszíteni az életet. Tehát jobb a fogság, mint a halál. Főképp egy olyan lélek számára, amely nem tisztult még meg, nincs megtisztulva, nem nyert feloldozást a terhektől, nem vált szabaddá. És most fog ez megint történni, emberek, a szemünk láttára. Én örülnék, hogyha ezt nem kéne meglássam, de úgy sejtem, hogy ez nem kívánságműsor. Ez nem kívánságműsor, és nem én fogom eldönteni, hogy ezt el fogom-e tudni kerülni, vagy pedig nem fogom tudni elkerülni. Ezt a dolgot, hogy meg fogom-e látni, vagy nem fogom meglátni ezt a dolgot. Körülbelül erről van szó. Tehát az van, ugye, ezt is többször elmondtam, hogy amikor jöttek a zsidók, ugye, Isten felvitte a dolgokat, jöttek ki Egyiptomból, és mentek be a Kánaán földjére, akkor persze nekik is volt ugyanúgy, mint ahogy a magyaroknak, amikor jöttek, hogy a magyarok keletről, tehát ők is bizonyos népeket, amelyeknek leárt a kegyelem idejük, megölték. Tehát volt hadviselés, ugye, és elfoglalták a területüket. Pontosan, mint hogy a magyarok is tették. És minden más nép, ugye, tette. De volt olyan is, és csak úgy érdekességképpen mondom, hogy megértsük a lényeget, hogy a proféta kijelentette, hogy evel a néppel, ezzel a néppel nem háborúzhattok egyáltalán. Nem szállhattok háborúba bizonyos népekkel. Miért? Azért, mert még nem járt le a kegyelmi idejük. Nem járt le a kegyelmi idő. És ezért Isten nem engedélyezi egyáltalán, hogy háborút viseljetek velük. És ez így működik mindenhol a világon. Ez mindig is így működött. Amikor egy nemzetnek leállt a kegyelmi idő, ugye, ami azt jelenti, hogy annyira eltávolodtak Istentől, hogy már tovább már nem távolodhattak, már tovább ugye elvesztette volna az értelmét az élet, akkor az a nép megsemmisítetett. Szodomában és Gomorában ugye ez történt, és nem atomháború, mint ahogy mondják ezós körökben. Tehát hangsúlyozom, hogy az amerikai kínálata sokkal jobb. Az Amerika még mindig a testnek kedvez. A testnek. Akik testben gondolkodnak, testben agyalnak még mindig, testben akarnak élvezkedni, számukra sokkal kedvezőbb az amerikai oldal, az amerikai ajánlat, ugye? Mert a testhez szól. És az az ember, aki nem tudja, hogy ő lélek és nem test, az ugye fel fog ülni az amerikai ajánlatra. Ez az igazság. Az olyan emberek szimpatizálnak jobban az amerikaiakkal, ugye a nyugattal, akik testiek. Testiek, akik nem tudják, hogy ők lelkek elsősorban. Nem tudják, hogy a test a lélek eszköze, és nem pedig fordítva, hogy a lélek a test eszköze. Az ilyen emberek szimpatizálnak ugye az amerikaiakkal, ezzel az amerikai babiloni mentalitással. De a profécia egyértelműen kijelenti, hogy Amerika égni fog. Sok figyelmeztetést kapott már Amerika arra vonatkozóan, hogy égni fog. És nyilván ugye nagyon sok, tehát ez már történik is. Tehát hogyha az ember nem vonat túlságosan elfoglalva a Covid hírekkel, meg a Facebookos hírekkel, meg a politikai propagandával, meg ezekkel, akkor látná az, hogy azon kívül még más is történik Amerikában. Hatalmas természeti katasztrófák vannak, égések vannak. Tehát pokoli égések vannak szó szerint. Egyértelmű, hogy ítélet alatt van. Tehát, hogyha a magyar ember azt mondja, hogy neki Amerika kell, neki a baloldal kell, ugye, mert az inkább van amerikaias, hanem amerikai filmes inkább, ugye. Az olyan ember, aki őket választja, az ítéletet választja magának. Érthető? Azért fontos erről beszélni, amúgy engemet nem érdekel, és nem, megmondom őszintén, hogy én sem szívesen beszélek ilyen dolgokról. Mert, mint mondtam, nem ez a legfontosabb, hanem az, amit Jézus elmondott, és amire Jézus által Isten próbálja felkészíteni az embereket. kérdéseket, hogy meg vagy-e békülve Isteneddel, vagy nem. Gondolj bele abba a helyzetbe, hogy ma este kapsz egy egyértelmű jelzést arra vonatkozóan, hogy ez volt az utolsó napot. Van békességed, és azt mondod, hogy én fel vagyok készülve, örömmel halok meg, mert nincsen nekem semmi adósságom ugye senkivel, a szeretteimmel szemben, senkivel szemben, nincsen neheztelésem, teljes megbocsánatás van, teljes béke van a szívemben. Én nem félek haláltól. Hány ilyen ember van, aki ezt meri mondani a hallgatók között? És aki ezt meri mondani, az mondja ki. Mit mondom, hogy mondja ki? Azért, mert miután kimondta, jönni fog a próba is. És látni fogod, hogy hazudtál magadnak, hazudsz magadnak, vagy tényleg az a valóság. Mert dumcsizni lehet egy pohár kolával és popcornnal a kezünkben, miközben hallottunk egy ilyen videót, és röhögünk rajta, hogy a csávó milyen idióta, milyen hülyeségekről beszél. Én láttam én már ilyen vitézeket, ilyen hősököt, hogy ők nem féltek a haláltól sem, semmitől nem féltek, és mégis amikor jött a probléma, akkor a szemük fejre is barna volt. Betoltak. Úgyhogy ügyeljetek, kedves János vitézek, mert sajnos ilyen még történhet, és történni is fog, amikor az ember azt gondolja, hogy ő már fel van készülve mindenre. Mert az ilyen ember Isten kegyelmével játszik, Istennek a hosszú törésével visszaél, ahogy mondja a Biblia, kísérti Istent, kísérti a sorsot. Kísérti a sorsot. Kevés olyan emberről tudok. Most ugye, akiről beszéltem a korábbi videókban is, egy korábbi videóban, a barátomnak a nagymamája ugye elhunyt a napokban, de megboldogult. A barátom ott volt végig vele, és beszélgetett, és a nagymama elmondta, hogy miket lát, milyen szép dolgokat lát. Itt attól tartok, hogyha kitörne valami nagyon komolyabb probléma, akkor a legtöbb magyar, a legtöbb büszke magyar, a legtöbb büszke székely nem látná azt, amit ez a nagymama lát. Hanem valami sokkal szörnyűbbet, csúnyábbat látna, amit nem akarna látni, de nem lesz más választása. Ezért beszélek én erről a témáról, hogy háború közelek, és Amerika, ugye, Amerika, amely a magyarok vérét issza, itt a 56-ban a magyarok vérén megvázsárolta azért az altalajkincseket, ugye, a szuezi, mit tudom én, csatornát, most is a magyarok vérét issza, és még mindig hízeleg a magyaroknak, és mutatja nekik a pornót, hogy milyen szép, látjátok, milyen szép álomvilágot élünk mi itt Amerikában. Még mindig részegségben tartja a magyarokat, és a magyarok még mindig kívánkoznak Amerikába menni, de aki Amerikába kívánkozik, a halálba, az ítéletbe, a pokolba kívánkozik. Ezt el kellett mondjam, ezt ki kell egyértelműen jelenteni, hogy aki hallja, ne mondhassa azt, hogy ő nem volt figyelmeztetve. Mert az a nemzet, aki egyértelműen láthatta, hogy ő fel volt használva, ugye, erről korábban még többször beszéltünk, hogy hírelhárítás. A hírelhárítás az, amikor a háttérben valami teljesen más történik, mint a valóságban. Tehát a hírelhárítás az volt, hogy Magyarországon kirobbantották a forradalmat, mint ahogy Romániában is, ugye, eltették lábbalul Ceausescu a feleségét. Magyarországon nem csak két ember halt meg, akkor ugye az 56-os forradalomban, hanem sokan meghaltak. És közben Amerika töpte a tenyerét, hogy számolta a dollárokat, körülbelül mennyit fog ezzel kaszálni. És a magyarok várták Amerikát, mint a messiást, mert nem volt istenük. Nem Istenben hittek, nem benne bíztak, nem az ő szavát hívták segítségül, hanem Amerika szavát hívták segítségül. És Amerika szava becsapta őket, és teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy ki volt használva. És ezek után is ugye 56-tól mostanig ugye eltelt 60 valamennyi év, azóta is a magyarok még mind Amerikában hisznek, Amerikának hisznek. Kell nekik az jó amcsi baloldal, ugye, a NATO, és ezzel sajnos az történhet, hogy Magyarország, ha kitart, ugye, eme döntés mellett magára húzza a tüzes takarót. Hogyha a magyar ember tudná és hallaná, hogy mit jelent számára az, hogy a babiloni oldalt, az amerikai oldalt válassza, a baloldalt válassza, akkor teljesen biztos nem választaná azt. És ezért kell, hogy legyenek emberek, akik erről beszélnek, és nem csak én, hanem olyanok is, akik jobban értenek a politikához, vagy a, mit tudom én, az aktuális helyzethez. És még értenek az igazsághoz, és Istennek a szavához. Mert, mint mondtam, én nem vagyok szakavatott, nem vagyok történész. De mégis hívást kaptunk arra, hogy tegyünk említést, hogy veszély közeledik, háború közelek, Amerika vagy Oroszország, halál vagy rabság. A rabság jobb, mert ott még van élet. Teljes szívemből kívánom mindenkinek, aki ezt hallotta, hogy válassza az életet. Válassza az életet. Ami amúgy is mindenképp el fog múlni, csak nem mindegy, hogy fog elmúlni. Nem mindegy. Instant módon így fog elmúlni, és teljesen felkészületlenül fog érni, vagy pedig úgy fog elmúlni, hogy az ember fel van készülve, és van békesség az ő szívében. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.